Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Moszkvába látogat az amerikai elnök, miután elfogadta az orosz elnök meghívását. Donald Trump és Vlagyimir Putyin erről egy hosszú telefonbeszélgetésen egyezett meg tegnap, amelyen szó esett az ukrán háború lezárásáról. A Kreml közlése szerint a másfél órás beszélgetés után megállapodtak arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az ukrajnai háború befejezéséről, továbbá kölcsönösen meglátogatják egymást. Az amerikai elnök azt is közölte, hogy az ukrán elnökkel is egyeztetett, eközben az amerikai védelmi miniszter irreális célkitűzésnek nevezte a visszatérést Ukrajna 2014 előtti határaihoz. 3 éve reménykedünk abban, hogy a háború véget ér, Trump és Putyin telefonbeszélgetése nyomán egy nagy lépéssel közelebb kerültünk ezen reményünk beteljesüléséhez, írta a külgazdasági és külügyminiszter még este a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, bízunk benne, hogy a telefonhívást követő tárgyalások sikeresek lesznek, és így a béke 3 év után visszatérhet Közép-Európába. Ha a katonai szövetség kapui zárva maradnak Ukrajna előtt, akkor a NATO-t a saját területünkön kell felépítenünk, akkor a hadseregre van tehát szükségünk, mint amekkora ma az oroszoknak van, mindehhez fegyverek és pénz kell. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky a The Economist-nak adott interjújában, amit az Interfax hírügynökség szemlézett. Az ukrán elnök szerint valószínűtlen a NATO csatlakozásuk, az Egyesült Államok, Németország és Magyarország álláspontja miatt, de hazánk is felülvizsgálhatja az álláspontot, Donald Trump amerikai elnök nyomására vélekedett. Csehország kilép a moszkvai székhelyű nemzetközi űrtávközlési rendszer és szervezetből, amelyet a múlt század 70-es éveinek elején hozott létre 9 szocialista ország, köztük Csehszlovákia. Ennek geopolitikai indokát Oroszország Ukrajna elleni katonai támadása jelenti. Az ukrán vezetők nem tagadták egyértelműen a magyar kormány elleni tevékenységek finanszírozását, viszont részletekkel sem szolgáltak, későbbi felvilágosítást ígértek, mondta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban reggel. Magyar Levente nemrég érkezett haza Kijevből, ahol magyarázatot kért az ukrán vezetéstől a hazánkkal szembeni lejárató kampányról, ami a titkosszolgálatok szerint Ukrajna támogatásával zajlik. Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben reggelre, az esti jegyzéshez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az erősödő trend azután kezdődött, hogy megjelent a hír Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetéséről és várható találkozójáról. Az ipari termelés volumene tavaly decemberben 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslés alapján. Az elsőben közölt decemberi adathoz viszonyítva ez nem változott. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, mert a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti szabályok nem felelnek meg az uniós jognak, írta a hvg.hu. Az indoklás szerint az állami építési beruházások szabályairól szóló magyar törvény arra kötelezi az ajánlatkérő szervezeteket, hogy valamennyi közbeszerzésnél tárgyalásos eljárást alkalmazzanak. Brüsszel szerint ez megfosztja az ajánlatkérőket az uniós közbeszerzési szabályok által biztosított szabadságtól. Delegációt küld az Európai Parlament Magyarországra, felmérik, miként változott a jogállamiság helyzete az elmúlt években, különös figyelmet fordítva a bírósági reformokra és a korrupció helyzetére. Zátonyra futottak a koalíciós tárgyalások Ausztriában a választásokon győztes Szabadságpárt és a Néppárt között, jelentette be az előbbi vezetője. Herbert Kickl visszaadta a kormányalakítási megbízást. Az utóbbi napokban arról érkeztek hírek, hogy súlyos nézeteltérések vannak, nem tudtak megegyezni a tárcák felosztásáról. Romániában ideglenes államfő lépett hivatalba Ilie Balaján szenátusi elnök személyében. Az elnöki tisztségből 10 év után távozó Klaus Iohannis az első román elnök, aki lemondással távozik. Lemondását azután jelentette be, hogy a parlament napirendre tűzte a távozását célzó ellenzéki indítványt. Németország 6 hónappal szeptember 15-ig meghosszabbítja a tavaly ősszel bevezetett ellenőrzést összes szárazföldi határán. Olaf Scholz kancellár szerint ezek hatékonyan csökkentik az illegális bevándorlást. Éjfél után 3 perccel 2,4-es erősségű földrengés volt Pannonhalma térségében. Ezt a lakosság is érezte, több bejelentés is érkezett a környékről. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, továbbra is várható havazás, hószálingózás, az Alföldön eső, átmenetileg únos eső, sokfelé felélénkült a szél, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Tabu témáról beszélgetünk ez alkalommal. Országos adománygyűjtő kampány indult a szenvedélybeteg családban élő gyermekek támogatására. Ehhez a kampányhoz EGRI nagykövetek is csatlakoztak. Vendégeink itt a stúdióban Kohári Szilvia, az EGRI Főegyházmegyei Karitász Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatának intézményvezetője, és Juhász Attila, az EGRI börtön korábbi parancsnoka. Szervusztok, Isten hozott titeket.
Köszönjük meghívást.
Mi ez a Köttusa kampány? Ilyen néven indult ez a kampány.
Hát a Köttusa az egy konferencián, ami minden ősszel szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek kapcsán rendeznek meg Budapesten, annak a keretében indult el, vagy akkor volt szó először róla. Békési Tíme a nevéhez kapcsolódik, aki az Újraépített Életek című könyvet írta, és ő találta azt ki, hogy kössünk puha sálakat, szimbolizálva azt a körülbelül 400 ezer gyereket, akik ma szenvedélybeteg családban élnek, és ott nőnek föl, és azért kötünk puha sálakat, hogy az a 220 kilométer, ami Budapesttől Pécsig érne, az ő soruk a sorban állítanánk őket, az megjelenhessen, kézzelfogható legyen, és hát emellett ugye adományokat gyűjtünk a velük kapcsolatos programokra.
Majd ezekről a programokról még beszélgetünk. Nagyjából 400 ezer gyermek, ez azt jelenti, hogy minden ötödik gyermek érintett lehet a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, ugye?
Igen, hát itt először, ami meg szokott jelenni, az nyilván az alkoholista családban felnövő gyerekek, de én ezt így úgy gondolom, hogy érdemes kiterjeszteni, hogy bármilyen szenvedélybetegséggel küzdő családról beszélhetünk, mert hogy nagyon könnyű, vagy talán könnyebb elképzelni azt, hogyha valakinek alkohol problémája van. Én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok ilyen családot láthatunk a környezetünkben, de ugyanígy az illegális szerekkel visszaélőkről, vagy a szerencsejáték függőkről ugyanígy gondolkodunk.
Mennyire számít még mindig ma, 2025-ben tabunak a szenvedélybetegség?
Hát ugyanaz a szégyen és előítéletes gondolkodás övez, én azt gondolom, mint hát ezelőtt 20 évvel, amikor én szenvedélybeteg segítőként, 26 évvel, mint amikor én szenvedélybeteg segítőként elkezdtem dolgozni. Még mindig nagyon sokat kell arról beszélni, hogy a szenvedélybeteg probléma az egy BNU kóddal rendelkező betegség, és hogy nem pusztán akaratgyengeségről van szó, hogy azoknak, akik különböző függőségekkel küzdenek, azoknak valódi támogatásra, mentális segítségnyújtásra van szükségük, és hogy egy életen keresztül dolgoznak a felépülésükért. És hát ennek a programnak a keretében először van lehetőségünk arról komolyan beszélni, vagy minél több embernek elmondani, hogy ezekben a családokban élnek gyerekek, akik elszenvedik ezt a nagyon nehéz folyamatot.
Majd ezekről a gyerekekről lesz még szó. Attila, te hogyan csatlakoztál ehhez a kampányhoz?
Annak idején a börtönben kezdtünk el foglalkozni pontosan hasonló indítatásból azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülői börtönbüntetést töltenek, mert hogy hatalmas számokról beszélünk ott is. Ma Magyarországon szerintem körülbelül 40 ezer gyerek sorsa kapcsolódik közvetlenül bebörtönzéshez, és érdekes ezekről statisztikákat mondani, érdekes erre utalni. Engem egy személyes tapasztalat indított el ezen az úton, és ez elég messzire vezetett, egészen odáig, hogy egy EGRI kezdeményezésre 2018-ban az Európa Tanács elfogadott egy ajánlást, ami a fogvatartottak gyermekeiért íródott, és kimondottan ezzel a körrel szeretne foglalkozni. Úgyhogy azt gondolom, és azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon komoly probléma mindenféle szenvedélybetegség és a bebörtönzés. Én itt egy kategóriát alakítani ki, mikor a gyerekekről beszélünk, mert hogy borzasztóan traumatizáltak, borzasztóan stigmatizáltak, a helyi közösség kirekeszti őket az iskolában, ők azok, akik megint csak egy marginalizált helyzetbe kerülnek, ők azok, akik a mindennapokban megszenvedik a szülő szenvedélybetegségét, vagy éppen bebörtönzését. Az Európa Tanácsnak volt egy szlogenje, nem az én bűnöm, mégis az én büntetésem, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon helytálló azokra a gyerekekre, akik érintettek ebbe a problémába.
Ez nyilván a börtönben láthattál ilyen gyerekeket, akik akár családtagokat látogattak. Van valami konkrét tapasztalatod, amit most így megosztanál velünk?
Egy történet, ami elindította ezt az egész kezdeményezést az EGRI börtönben még 2010-ben, és azt gondolom, hogy erre mindig emlékezni fogok, és sokszor elmondtam már, de azt gondolom, hogy sokkal beszédesebb, mint hogyha statisztikákat sorolnék a fogvatartással kapcsolatosan. Egyszer egy látogatófogadást ellenőriztem, és a látogatófogadás ellenőrzésnél azt láttam, hogy az egyik asztalnál ült egy édesanyja, egy 30 évkő édesanyja, vele szembe ült az ő édesanyja és a kislánya, három női generáció az asztalnál, és a börtönben lévő anyuka lehetett látni, hogy nagyon megszenvedi azt, hogy szembe ott ül vele az édesanyja és a kislánya, és próbál megélni valami pozitív módon ezt a találkozót, ezt a látogató fogadást, és az édesanyja és a kislánya nagyon támogatták ebbe. Azt lehetett látni, hogy szerintem előző nap lehettek fodrásznál, a legszebb ruhájukban voltak, igyekeztek mindent elkövetni annak érdekében, hogy segítség támogassák a börtönben lévő lányukat, illetve az édesanyját, és egy nagyon-nagyon szép kép volt, nagyon szépen lehetett látni, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ő jöjjön ki ebből a gödörből, amiben került, és aztán majd szépen újraépít az életüket. És akkor mentem ki az intézetből, mikor a nagymama és a kisunoka is együtt kézenfogva kisétáltak, és azt láttam, hogy az idős hölgy, aki nagyon-nagyon összeszedett volt végig, ahogy kért az intézetből, hátrafordult, megfogta két kézzel a börtönnek a rácsait, térdel, hogy ott a járdán, és elkezdett zokogni. És akkor a kisunokája meg belekarolta nagymamába, és ott sírtak együtt a járdán. És akkor ez nagyon sok mindent elindított bennem. Elsősorban azt, hogy mennyire nem foglalkozik senki ezekkel az emberekkel, mennyire magukba kell hordozni azt a szégyent, amit a bebörtönzés jelent, és mennyire kell még tartani a lelket a börtönben lévő hozzátartozóba, és nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nagyon bonyolult élethelyzet, amit meg kell oldani, és nem nagyon volt olyan támogató szervezet, ami egy picit is segíteni tudott volna ennek a problémának a kezelésében. Én minden ilyen kezdeményezés, ami a gyerekekről szól, ami a gyerekekért szól, nagyon-nagyon nagy szenvedéllyel tudok támogatni, mert személyesen is tapasztaltam, hogy milyen nehéz és kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a gyerekek. Sokszor úgy érik meg a szülőbe börtönzését, mint hogyha meghalt volna a szülő. Sokszor azt látjuk, hogy illetve erre független kutatások is alapultak, amik azt mutatták, hogy jóval nagyobb eséllyel, 60%-a nagyobb eséllyel fog, hogy az a gyerek is börtönbe kerülni valamikor az élete során, akinek a szülő megjárta a börtönt. Nagyon komoly összetett társadalmi probléma, és azt gondolom, hogy tenni kell azért valamit, hogy ebből az ördögi körből ki tudjuk rángatni a résztvevőket.
Nagyon sok minden elhangzott. Ez a 60% engem szíven ütött, hogy nagyobb eséllyel 60%-uk, akinek a családtagja börtönben volt, az maga is börtönbe kerül. Szenvedélybetegekre is igaz lehet ez?
A szenvedélybeteg családban felnővő gyerekeknél azt szoktuk mondani, hogy ötször valószínűbb, hogy ők maguk is ezt a viselkedésformát fogják választani, vagy valamilyen deviáns viselkedésforma felé fordulnak, akkor, hogyha az egyik szülő szenvedélybeteg, hogyha mind a két szülő szenvedélybeteg, tehát mind a két apa is iszik és anya is iszik, tegyük föl, akkor 70% a valószínűsége annak, hogy ők maguk is valamilyen szerhasználat felé fognak fordulni. Szóval igen, hát ez, én azt gondolom, hogy értelemszerűen úgy van itt is, hogy amit a gyerek lát, azt fogja valamilyen módon megoldás mintaként követni.
A szégyen, a stigmatizáció ugyanúgy a fogvatartottak családtagjaival kapcsolatban megjelenik, mint a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekeknél. Mivel küzdhet egy gyerek, akinek szenvedélybeteg család van, családtagja van, szülő vagy akár nagyszülő, akivel együtt él? Mi jellemző ezekre a gyerekekre, a mindennapjaikra?
Egyrészt én azt gondolom, hogy aki szenvedélybeteg családban nő föl, az többnyire valamilyen módon mégiscsak tud róla. Inkább sokszor azt gondolhatja, hogy őt ez annyira nem érintette, hogy az ő jövőbeli útján ez nem volt olyan jelentős, hogy megtörtént vele, de hát ez van. Ez a természetesség például az egyik jellemző, hogy ahhoz alkalmazkodik a gyerek, amiben van, amiben felnő. Számára ez a természetes, még akkor is, hogyha lennének más lehetőségek is. Az a természetes, hogy neki sokkal nagyobb szerepet kell vállalnia a család életéből, mint a vele egykorúaknak, hogy több felnőtt felelősség rakódik rá, hogy esetleg magától elkezdi radarozni és figyelni a szüleit, az ő viselkedésüket, és igyekszik kompenzálni azt, hogy meggondolja, hogy milyen barátokat visz haza, hogy kiben bízhat. Az, hogy milyen barátokat visz haza, az azért kérdés, mert hogy egy bizonytalan helyzet várja mindig otthon. Nem tudja, hogy az, aki éppen mondjuk iszik, az éppen akkor milyen állapotba kerül. nem tudja, hogy mi várja otthon, nem tudja, hogy lesz-e botrány, vagy nem, hogy lesz-e hangos kiabálás, vagy éppen a szokásos elalvás összeesős részegség esetében a feszült csend. Nagyon sokszor van az, hogy akinek kisebb testvére van, ráhárul az a felelősség, hogy iskolába vigye, vagy hazahozza az óvodából, vagy csomagoljon neki ételt, vagy figyelje azt, hogy megírta a házi feladatát. Tehát sokkal nagyobb felelősséget kapnak, így sokkal hamarabb kell felnőniük, de ez természetes lesz számukra. Nem lesz kiugró, mindig ezt csinálták, ebben nőttek bele, és ez azért veszélyes ez a működés, ha már ennél maradunk, mert aztán ez megmarad a felnőtt életükben, hogy mindent kézben kell tartaniuk, mindent jól kell csinálniuk, mindent végig kell kísérniük, és figyelemmel kell kísérniük, és később a saját gyerekeiknek sem tudják talán átadni a felelősséget, illetve mondjuk a saját házastársuktól is elveszik azokat a felelősségeket, amik az ővé lennének, és egy megborult egyensúly jön létre ott is a családban. Fontos azt is látni, hogy itt a szülők között az eredeti családban az intimitás mindenképpen sérül. Tehát nem látnak egy olyan férfi-női szeretett kapcsolatot, ami számukra valamilyen mintát jelenthetne. Ezt valahogy nekik maguknak újra kell definiálni, és ez vagy sikerül, vagy nem, ez mindenképpen egy nagyon nehéz munka lesz. Bizalmatlanok lehetnek, és sokkal nehezebben alakítanak ki kapcsolatokat. Azok a kapcsolatok, amik kialakulnak, számukra nagyon értékesek lesznek, de hogyha ott bizalomvesztés van, sokkal jobban sérülnek. Nagyon sokszor kíséri őket depresszió, szorongáshoz zavarok, mert sokkal sérülékenyebbek lesznek. De lehetséges az is, hogy kiemelkedően jól teljesítenek az élet minden területén, túl teljesítenek erőn felül, és ez kíséri őket végig, és hogy ez miért baj, hát ez ugyanahoz a feszültségszinthez, szorongásszinthez vezethet, amiben tartanak attól, hogy egyszer csak, mert ez nem tartható, tehát ezt nem lehet vinni egy életen keresztül, mindenki hibázik, és egyszer csak lehull ez az állarc, ez a félelem, ez mindig ott lesz velük. Szóval nagyon sokféle kimenetele lehet annak, hogy hogyan sérül az ő kicsényük, az ő gyerekkoruk, de az biztos, hogy minden választásukba, döntésükbe, párválasztásba, feladataikba, túlvállalásaikba ott lesz ez a jövőben.
Sokat foglalkoztam meg így az elmúlt években, azért sokszor beszélgettünk erről a témáról. Ami jellemző ugye ezekre a gyerekekre, az a hármas szabálynak lehetne mondani, hogy ne bízz, ne érezz, és ne beszélj, hogy nyilván a gyerekek ezt nem tudják kimondani, és lehet, hogy a környezetük, akár a pedagógusok észre sem veszik pont azért, amit megemlítettél, ez a túlteljesítés, hogy különböző megküzdési stratégiákat választanak, igen, különböző szerepeket vesznek fel, és lehet, hogy ez ki sem derül, a túlteljesítés mögött egy ilyen kompenzáció áll. Mi az, ami segíthet a felnőtteknek, a környezetnek észrevenni azt, hogy nagy baj van a családban?
Hát én hiszem, hogy ezt általában egyébként tudja a környezet. Ezer jele van, és biztos vagyok benne, hogy ebből az ezer jelből valami feltűnik. Azt mindenki számára biztos, hogy feltűnik, hogyha egy gyerek túlteljesít, de mondjuk a szülők soha nem jelennek meg az iskolában, nem követik az útját, nehezen elérhetőek, nem járnak szülői értekezletre, mert mondjuk egyéb feladatokra hivatkoznak, ha megjelennek, akkor rossz állapotban jelennek. Én azt hiszem, hogy egy pedagógus, aki éveken keresztül kíséri egy gyerek útját, az nem csak a deviáns működésű gyerekeket, akik lógnak iskolából és hiányoznak onnan gyakran, vagy elalszanak, vagy egyébként verekednek, vagy maguk is szerhasználat felé fordulnak mondjuk középiskolába, nem csak ezt fogják észlelni, ami konkrétan ott megjelenik az iskolában, hanem azt is, ami a háttérben van. Inkább én azt tapasztalom, hogy úgy gondolnak rá, hogy nincs rá hatásuk, hogy ez az, amivel ők már nem tudnak mit csinálni, hogy ezt a családnak kell megoldani. Pedig gyakran elég lenne az, hogy a gyerek felé fordulunk, és hogyha ő elfogadja és megnyílik, és szabad neki beszélni, akkor elmondhatja a nehézségeit.
Szakmaiságon, a szakember voltatokon, hogyha egy picit túlnézünk, megosztható, van személyes érintettségetek?
Hát én sokat szoktam beszélni arról, hogy én magam is szenvedélybeteg családban nőttem föl. Igen, nekem édesapám ivott, És ennek ellenére én a mai napig úgy kezdem, hogy de engem a édesanyám és édesapám is nagyon szeretett. És hogyha én megfigyelem ezt a mondatot, akkor mindig rászoktam erre csodálkozni, hogy miért kell ezt nekem elmondani. Hát azért kell elmondani, hogy mindenki értse, hogy attól, hogy én ezt mondom, tehát már most, vagy még mindig fel kell mentenem őket, és meg kell nyugtatom mindenkit arról, hogy de hát minden rendben volt, ne aggódjatok. Minden rendben volt, otthon én kézbe tartottam mindent.
Látta ezt a környezeted?
Nem tudom.
Azért kanyarodtam vissza erre a kérdésre, hogy ezer apró jele lehet annak, hogy szenvedélybeteg van a
szerintem igen. Volt a környezetemben volt olyan, aki látta és tudta ezt, de egyébként úgy voltak vele, hogy mivel édesanyám mindent megtesz, értem, ezért ez nem kiugró. Én a mai napig, amikor beszélek az én történetemről, szoktam olyan visszhangokat kapni, aki ismerte édesapámat, hogy de hát ebben semmi extra nincs, mert hogy abban az időben mindenki hívott. És hogy ez volt a normális, hogy nem értik, hogy mi ezzel az én bajom. Egyébként nem kell, hogy ők értsék, pont jó és pont elég az, hogy én elkezdtem megérteni a saját történetemet, és elkezdtem vele foglalkozni, hogy ezt a történetet én felül tudjam írni, és hogy a gyerekeimnek már valami másfajta működést próbáljak biztosítani.
Nekem nagyon nagy tanulópénz volt a börtön, a büntetés végrehajtásban. Rengeteg ilyen sorsot láttam, és rengeteg olyan családot láttam, akik akár szenvedélybetegség, akár a szülőbe börtönzése miatt nagyon-nagyon megcsúsztak, és nagyon megrázó volt olyan gyerekekkel beszélgetni, akik 18-20 éves korban át kellett, hogy vegyenek minden szülői szerepet mondjuk az édesanyja bebörtönzése miatt, és akkor nem volt elég a saját 6 hónapos kis babája, még a két kisugát is tűzött a gyám azért, hogy ne kerüljenek állami gondozásba, és együtt tudjon maradni a család, és nagyon megrázó volt mondjuk egy ilyen fiatal lányjal beszélni arról, hogy mit is jelent neki a bebörtönzés, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy azok a szociális szakemberek, vagy azok a BV szakemberek, akik a szakértői adott esetben ennek a területnek, őket mennyire megérintette ez az egész. Egy teljesen más szempontból hallották azt a történetet, amivel a mindennapokban találkoztak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és minél inkább a napi közgondolkozás része legyen. A BV-ben én azt gondoltam, hogy mindenre integráció, minden azért van, hogy a fogvatartottakat hogyan lehet visszavezetni a társadalomba. Azt gondolom, ezeknél a problémáknál is minden egyes beszélgetés, minden egyes olyan téma, ami ezzel kapcsolatos, afelé terelget minket, hogy beszéljünk róla, hogy nyíltan fölmerjük vállalni ezeket a problémákat, és valamilyen módon segítséget nyújtsunk. Hogyha egy részeg embert látunk az utcán, akkor ez ne egy köznevetség tárgyára, mert picit gondoljuk túl, hogy esetleg őt otthon várják a gyerekei.
Fontos az, hogy beszéljünk erről, ezért is indult ez a kampány, Köttusa néven, szimbolikus jelentése van a sálnak is, meg a kötésnek is.
Hát igen, kössük össze Magyarországot. Maga az is egy gyönyörű szimbolika nekem, hogy ez párfordulás napján indult a Köttusa, pont azért, hogy ebben érjünk el egy változást, legyen ebben egy fordulat, és kezdjünk el erről beszélni azokról, akik a legcsendesebben kell, hogy elszenvedjék azt, ami a családon belül van. Én hiszem, hogy minden gyerek ugyanúgy van, mint én is, hogy nagyon szereti a szüleit, és szeretné őket a saját hőseinek látni, és hogy nagyon vigyáz erre a történetre. De hogyha ez kimondható lesz, és nem csak tragédiák és szégyen fogja övezni, hanem lehet arról beszélni, hogy mit éltünk meg egy ilyen helyzetben, akkor talán nem csak, hogy könnyebb lesz a sorstársaknak, hanem érthetővé válik a világ számára, meg a pedagógusok számára, meg az emberek számára, akik szembe jönnek az utcán, és nem egyértelmű lesz, hogy hát ez megtörtént, és akkor mi van, hanem így elgondolkodnak rajta, hogy hát biztos, hogy az ő környezetükben is él ilyen család.
Fontos, hogy beszéljünk róla, fontos a kampány, és az, hogy kössünk sálat, de önmagában attól, hogy sokan beállnak el mögé, a kezdeményezés mögé, és elkezdenek kötni, akár férfiak, akár nők, ha jól tudom, Attila, akkor te is ilyen módon is csatlakoztál ehhez a kampányhoz.
Volt ilyen próbálkozás.
Ez még önmagában nem jelent megoldást. Hogyan lehet ehhez a kampányhoz csatlakozni, és mi az, amire majd a befolyt összeget fordítani fogjátok?
Hát az adományos.hu oldalon keresztül, kifejezetten a Köttusa fülön belül, a Heves megyei nagykövetek is megtalálhatók, Attila, Tóth Robi kollégám és jó magam is, és a befolyt összeg az mindenképpen ezekben a családokban élő gyerekeknek az úgynevezett apa-anyapia csoportokra, és a velük kapcsolatos szakmai munkára fog fordítódni, és a szakmai munka alatt azt is szeretnénk, hogy szakemberképzések jöjjenek létre, ahol megértik azok a szakemberek, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy mi mindent tehetnek értük. Egyébként nagyon sok kis faluba indult el olyan, hogy közösségi kötés ennek a kampánynak az eredményeképpen. Nekem nagyon megható látni azt, hogy Ostoroson, Bélapátfalván, Moszfajon így elindultak ezek a közösségi kötések, ahol lehet erről is szó, de én inkább azt látom, hogy közösségek alakulnak ennek a fontos ügynek mentén, így aztán nagyon fontosak az adományok, és nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, de én nagyon szeretem, ahogy az emberek megmozdulnak erre az ügyre. Nagyon szeretem, hogy idős nappali ellátásban, ahogy kötnek az idősek mellett, nekem teljesen megható, hogy ők úgy döntenek, hogy mondjuk egy kávéhárával támogatnak minket. Nekem ezek ilyen csodák, tényleg mindennapi csodák, hihetetlen.
Kedves hallgatóink, a Köttusa kampány EGRI nagyköveteivel, Kohári Szilviával, az EGRI Főegyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével, valamint Juhász Attillával, az EGRI börtön korábbi parancsnokával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai műsorunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Őrizzük meg mindazt, amit Isten ránk bízott. A pápa köszöntötte a gyulafehérvári híveket és felhívást intézett a békéért. Ferenc pápa levele az Egyesült Államok püspökeihez. Rendelkezés kalkuttai Szent Teréz szűz ünnepének felvételéről a római kalendáriumba.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Őrizzük meg mindazt, amit Isten ránk bízott. Jézus születése és a pásztorok látogatása. Ezzel a témával folytatta Jézus gyermekség történetéről szóló katekézis sorozatát a pápa. A szerdai audiencián hőrkurutja miatt tanítását Pierluigi Giroli atya, az államtitkárság munkatársa olvasta föl.
Nel nostro percorso giubilare di catechesi su Gesù, che è la nostra speranza, oggi ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Betlehem.
Jézus Krisztus a mi reménységünk. Az üdvözítő betlehemi születéséről szóló elmélkedésében a pápa arra szólított, hogy a pásztorokhoz hasonlóan nyissuk meg szívünket a csodálatra és az Isten iránti dicséretre. Isten fia belép a történelembe, utitársunká válik, és még az anyamében megkezdi utazását. Lukács evangélista elbeszéli nekünk, hogy Mária a fogantatás után Názáretből rögtön elment Zakariás és Erzsébet házába. Aztán már előre haladott várandósként Názáretből Betlehembe ment a népszámlálásra. Mária és József kénytelenek elmenni Dávid király városába, ahol József született. Az olyannyira várt messiás, a magasságos Isten fia hagyja magát megszámlálni, vagyis följegyezni, mint bármelyik polgár. Aláveti magát egy császár Augustus rendeletének, aki azt gondolja, hogy az egész föld ura. Lukács Jézus születését egy pontosan meghatározható időre teszi, egy pontosan behatárolt földrajzi környezetbe, és így az egyetemes és a konkrét kölcsönösen találkozik egymással. Isten, aki eljön a történelembe, nem fordítja ki sarkaiból a világot, hanem belülről akarja megvilágítani és újra teremteni azt. Betlehem azt jelenti, hogy a kenyér háza. Itt születik meg Jézus, az égből alászállott kenyér, hogy elvegye a világ éhségét. Gábor arkangyal a nagyság jegyében adta hírül a messiás születését. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mindazonáltal Jézus egy király számára teljesen szokatlan világba érkezik. Történt pedig, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Isten fia nem királyi palotába születik, hanem a ház mögötti részen, ahol az állatokat tartották. Lukács ezzel megmutatja nekünk, hogy Isten nem hangzatos szólamokkal jön el a világba, nem csap lármát, hanem alázatosan kezdi meg utazását. És kik ennek az eseménynek az első tanúi? Néhány pásztor. Tanulatlan, az állatokkal való folytonos érintkezés miatt rosszagú emberek, akik a társadalom peremén élnek. És mégis azt a mesterséget űzik, amellyel Isten megmutatja magát népének. Isten őket választja ki arra, hogy elsőként megkapják a történelem legszebb hírét. Az angyal pedig ezt mondta a pásztoroknak. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. A helyszín, ahová el kellett menni, hogy találkozzanak a messiással, egy jászol. Megtörtént ugyanis, hogy nagy várakozás után nem volt hely az üdvözítőnek, akiért minden teremtetett. A pásztorok így megértik, hogy egy nagyon szerény helyen, amit az állatoknak tartanak fönn, megszületik a várva várt messiás, és hogy értük születik meg, hogy az ő üdvözítőjük, az ő pásztoruk legyen. Ez csodálattal tölti el szívüket, megnyitja a dicséretre és az örömteli hírre. Sok más embertől eltérően, akik millió dologgal vannak elfoglalva, a pásztorok lesznek a lényeg első tanúi, vagyis a nekünk ajándékozott üdvösségé. A legalázatosabbak és a legszegényebbek tudják befogadni a megtestesülés eseményét. Kedves testvérek, kérjük mi is a kegyelmet, hogy a pásztorokhoz hasonlóan képesek legyünk a csodálatra és a dicséretre Isten előtt, és képesek legyünk megőrizni azt, amit ránk bízott, a talentumokat, a karizmákat, a hivatásunkat és az embereket, akiket mellénk helyez. Kérjük az Urat, hogy észre tudjuk venni a gyengeségben az Isten gyermek rendkívüli erejét, aki azért jön, hogy megújítsa a világot és átalakítsa életünket tervével, amely telve van reménnyel az egész emberiség számára, zárta szerdai katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa köszöntötte a gyulafehérvári híveket és felhívást intézett a békéért. Ferenc pápa a zarándokok köszöntése során üdvözölte a gyulafehérvári főegyházmegye zarándoklatának tagjait.
Accolgo con affetto i pellegrini di Alba Iulia in Romagna, accompagnati dal loro arcivescovo.
Szeretettel köszöntöm a gyulafehérvári híveket, akiket elkísért érsekük, mondta a pápa. Ferenc pápa szerdai általános audienciájának végén félretette az olasz híveknek szóló, előre elkészített üdvözletét, és felhívást intézett a béke érdekében. Azokra az országokra gondolok, amelyek háborúban állnak, mondta a pápa.
Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace. Facciamo del nostro tutto per la pace.
Nővérek, testvérek, imádkozzunk a békéért. Mindannyian vegyük ki a saját részünket. Nem arra születtünk, hogy gyilkoljunk, hanem arra, hogy segítsünk az embereknek növekedni. Találjuk meg a béke ösvényeit, kérte a pápa. Arra is felszólította a jelenlévőket, hogy kérjék a békét napi imáikban. Ezt követően a meggyötört Ukrajnát említette, ahogyan azt szinte minden általános audiencián teszi az orosz-ukrán háború kitörése óta. Mennyit szenved, hangsúlyozta a pápa. Felhívásának végén kiemelte a világ legrosszabb háborús övezeteit. Palesztína, Izrael, Myanmar, Észak-Kivu, Dél-Szudán. Kérlek, imádkozzatok a békéért, sürgette a pápa. Vezekeljetek a békéért. Ferenc pápa levele az Egyesült Államok püspökeihez. Február 10-én kelt püspök testvéreinek címzett levelében Ferenc pápa elismeri az Egyesült Államok főpásztorainak munkáját a migránsok és menekültek melletti kiállásban. Támogatását fejezi ki a minden ember alapvető méltóságának megőrzésére irányuló erőfeszítések iránt, és kiemeli, hogy fontos lelkipásztori szempontból elkísérni azokat, akiket kitoloncolnak. Levelében a pápa felidézi a Szent Család Egyiptomba menekülését, és párhuzamot von az ő tapasztalataik és sok mai migráns tapasztalata között. Megjegyzi, hogy útjuk rávilágít a migráció jelenségére, mint a történelem döntő pillanatára, és megerősíti nem csak Istenbe vetett hitünket, hanem minden emberi személy végtelen és transzcendens méltóságát is. Kiemelve 12. Pius pápa a migránsok iránti törődésről szóló apostoli konstitúcióját, Exul Familia 1952. augusztus 1-én jelent meg, amely a Szent Családot mintaként írja le mindazok számára, akiknek el kell hagyniuk hazájukat a biztonság és a stabilitás keresése érdekében. Ezt írja. A migránsok védelmében végzett munkátok mélyen gyökerezik Krisztus küldetésében és az egyház történetében. Ferenc pápa a 10 pontos levelében kiemeli, hogy közelről követi az Egyesült Államokban zajló súlyos válságot, amely a tömeges deportálási program elindításával alakult ki. Elismerését fejezi ki a püspökök erőfeszítéseiért, hangsúlyozva, hogy a keresztény szeretet megköveteli minden ember méltóságának elismerését, tekintet nélkül a jogi helyzetre. Január 20-i hivatalba lépése óta Donald Trump amerikai elnök egy sor bevándorlással kapcsolatos végrehajtási rendeletet jelentett be, amelyek megnyitják az utat az Egyesült Államokban az okmányokkal nem rendelkező migránsok elleni széleskörű fellépés előtt. Trump több mint 21 lépésben átdolgozta az Egyesült Államok bevándorlási rendszerének egyes részeit, többek között a migránsok kezelése és az Egyesült Államokból való kitoloncolása terén. A pápa elismeri az Egyesült Államok migrációs politikáját illetően az összetett helyzetet, de emlékezteti a püspököket, hogy az igazságos társadalom mércéje az, ahogyan bánik legkiszolgáltatottabb tagjaival. A migráció legitim szabályozása soha nem áshatja alá az ember alapvető méltóságát, írja Ferenc pápa. Elismerését fejezi ki a püspököknek a migránsokat kriminalizáló narratívákkal szembeni kiállásáért, és hangsúlyozza szerepüket abban, hogy a politikai döntések tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Isten gazdagon megjutalmazza mindazt, amit a kevésbé értékesnek, kevésbé fontosnak, vagy kevésbé emberinek tartott személyek óvásában és védelmében tesztek, fogalmaz a pápa az amerikai püspököknek írt levelében. A jelenlegi kihívások tükrében Ferenc pápa arra kéri a főpásztorokat, hogy maradjanak álhatatosak munkájuk során, és az előttük álló akadályok, köztük a társadalmi és politikai nyomás ellenére továbbra is a szolidaritás és az együttérzés előmozdítására bátorítja őket. Lelkipásztori szolgálatotok a remény világító tornya sokak számára, akik elhagyatottnak és kirekesztetnek érzik magukat, írja a pápa. Megerősítve az egyház küldetését, a pápa felszólítja a püspököket, hogy járjanak elől példával a befogadó és igazságos társadalom előmozdításában. A tanúságtételetek révén a híveket emlékeztetitek arra, hogy az igazi keresztény identitás a testvériségben, és az emberi méltóság megingathatatlan védelmében fejeződik ki, mutat rá a pápa.
Vatikáni rendelkezés Kalkuttai Szentteréz szűz ünnepének felvételéről a római általános kalendáriumba. A Vatikánban az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium február 11-én kedden tette közzé azt a dekrétumot, amely elrendeli, hogy kalkuttai szentteri szűz ünnepét a jelzett módon vegyék fel a római általános kalendáriumba. A rendelet rögzíti kalkuttai Szent Teréz emlékezetének szentmiséjét és az imaórák liturgiájának szövegét szeptember 5-i dátummal. Az Arturo Roche bíboros prefektus és Vittorio Francesco Viola érsek titkár aláírását viselő rendelet szövege. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok. Kalkuttai Szent Teréz, aki az evangéliumot radikálisan megélte, és azt bátran hirdette, az alázatos szolgálat méltóságának és kiváltságának tanúságtevője. Döntésével, hogy nem csak a legkisebb lesz, hanem a legkisebbek szolgálja, az irgalmasság modellje és az irgalmas szamaritános hiteles mintaképe lett. Az irgalmasság ugyanis számára só volt, amely ízt adott minden művének, továbbá fény, amely megvilágította azoknak a sötétségét, akiknek már könnyük sem volt sírni szegénységük és szenvedéseik miatt. Jézus kiáltása a kereszten, szomjazom, Teréz lelkének legmélyére hatult. Ezért egész életében annak szentelte magát, hogy Jézus Krisztus szeretet és lelki szomját csillapítsa, és a szegények legszegényebbjei között szolgálja őt. Isten szeretetétől eltelve ugyanolyan mértékben sugározta a szeretetet mások felé is. Kalkuttai Szent Terézt Ferenc pápa 2016-ban avatta szenté, így Kalkuttai Szent Teréz neve töretlenül ragyog a reménység forrásaként sok ember számára, akik vigasztalást keresnek testi és lelki gyötrelmeikben. Ezért Ferenc pápa, elfogadván lelkipásztorok, férfi és női szerzetesek és világi hívek társulatainak kérését és kívánságát, tekintettel Kalkuttai Szent Teréz lelkiségének a világ különböző vidékein gyakorolt hatására elrendelte, hogy Kalkuttai Szent Teréz szűz nevét vegyék fel az általános római kalendáriumba, és hogy az ő fakultatív emléknapját szeptember 5-én tartsa meg mindenki. Ezért az új liturgikus emléknapot illesszék be minden kalendáriumba és liturgikus könyvbe, együtt a dekrétumhoz csatolt liturgikus szövegekkel, amelyeket az egyes püspöki konferenciáknak le kell fordítatni és jóvá hagyatni, majd ennek a dikasztériumnak a hozzájárulásával meg kell jelentetni. Az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium székhelyén Arturo Roche bíboros prefektus és Vittorio Francesco Viola érsek titkár aláírásával 2024. december 24-én. Mise imádság és Kalkuttai Szent Teréz neve az általános római naptárban. A dikasztérium dekrétumával együtt jelent meg Arturo Roche bíboros prefektus magyarázata, amely hangsúlyozza, hogy a rendeletet 2024. december 24-én karácsony vigíliáján tették közzé, azon a napon, amikor Ferenc pápa megnyitotta a vatikáni bazilika szent kapuját a reménység jubileumi évének kezdeteként. A Szent Atya azzal a céllal kérte e rendeletet, hogy Kalkuttai Szent Teréz lelkisége a remény kivételes tanúja legyen azok számára, akiket az életükben elutasítottak. A dekrétum közli az emléknap szentmiséjének és zsolozsma imádságának latin szövegeit, amelyek lefordításáról, jóváhagyásáról és megjelentetéséről az egyes püspökkari konferenciáknak kell gondoskodni. A szentmise bevezető imádsága így hangzik: Istenünk, aki Szent Teréz szűzát meghívtad, hogy a kereszten szomjazó fiat szeretetére a szegények legszegényebbjeinek nyújtott rendkívüli jótékony szeretettel válaszoljon. Kérünk, add meg nekünk az ő közben járására, hogy Krisztus szolgáljuk szenvedő testvéreinkben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Kalkuttai Szent Teréz szűz nevét az általános római kalendáriumba így vették fel: Szent Teréz szűz, Agnes Gondzsa Bojadzsiu Epirusban született, a kereszten szomjazó Krisztus szeretetére, a szegények legszegényebbjeinek nyújtott rendkívüli jótékony szeretettel válaszolt, megalapította a szeretett misszionáriusai és misszionárius női kongregációját a betegek és az elhagyatottak teljes szolgálatára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mélyre süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Yeah.
A nap verse.
Egy dunántúli mandulafáról. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott. Hősi Ulisszes sem Alkínosz szigetén. Még boldog szigetek bőr rétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűsrögein. S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben. Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd. Mandulafám, kicsi Fillis, nincs még fecske tájon, vagy hát oly nehezen vártad az ifjú tavaszt.
Janus Pannonius egy dunántúli mandulafára című versét Gálffy László előadásában hallották. Janus Pannonius pécsi püspök 1434-ben született, valószínűleg a drávamenti Csezmice községben, nemesi családban. A Janus Pannonius, azaz Pannoniai János, a kor szokásának megfelelően felvett név. Nagyváradon tanult, ahol nagybátyja Vitéz János volt a püspök, nem csak az egyház első embere, hanem a politika meghatározó alakja is. Ő gondoskodott a fiú külföldi tanítatásáról. 1447-ben Guerino Veronese Ferrarai magániskolájába került, ott együtt nevelkedett az itáliai ifjúság színejavával. Később Padovában jogot tanult, majd tanulmányai befejeztével itáliai körútra indult. Mikor Hunyadi János trónra került, Janus Pannoniust hazahívták és királyi kancellár lett. Később nagybátyjával együtt a király ellen fordult. Kegyvesztetté vált, menekülnie kellett. 1472. március 27-én Medveváron hunyt el.
A nap imája.
Isten, mutasd meg nekünk arcodat, ami nem más, mint fiadé, mivel általa úgy ismerted meg magadat, miként az egész embert is egyedül arca után ismerik meg. És ezen arc által, melyet te nekünk megmutatsz, téríts meg bennünket, hozz vissza minket, holtakat, a sötétségből a világosságra, téríts a bűnöktől az erényekhez, a tudatlanságból a te tökéletes megismerésedre.
Kedves hallgatóink, itt a Szent